Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Gémon, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Grettel Bényi Lacival vagyunk itt. Szia, Laci!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Ezúttal Csabi sajnos távol marad, viszont ennek kapcsán egy olyan témával hozakodtunk elő, hogy kicsit nézzünk mélyebbre a játékos világba, kik azok a szereplők, akik már nagyon meghatározóak a fejlesztő oldalon, nagyon régóta jelen vannak. Egyik ezek közül a Blizzard Entertainment, ahogy mondtam is, 30 éve vannak már a piacon, meg annyi franchise köthető a nevükhöz, a játékosok szempontjából örömkönnyek és bosszús pillanatok, és ezt most egy kicsit kivesézzük, megnézzük, hogy mik voltak a sikerpontjaik, vagy éppen a bukáshoz közeli pillanataik. Kezdjük is azzal, hogy a cég 91-ben jött létre, és már 94-ben kiadták a Warcraft, Orcs and Humans szoftvert, ami óriási siker lett, és igazából ez az alapja annak a World of Warcraftnak is, ami később erre a lore-ra, erre a történetre épült, és hát meg annyi fiatalnak meghatározó pillanatokat okozott.
Az volt talán az első ilyen átütő sikerük, amivel akkor annyi pénzt tudtak beszedni, hogy már vissza lehetett mondani az ilyen másod-harmadrengű munkákat, másoknak a terveinek a valóra váltása, vagy akár portok elkészítése. Tehát például a legelső játék, amit még nem is Blizzard néven csináltak, de jogilag ugyanaz a stúdió volt, mert később kétszer is átnevezték őket. A Battle Chess nevű sakjátéknak volt az átirata. Az első részt PC-ről, illetve DOS-ról Windows-ra írták át, a második résznek pedig az Amigás verzióját csinálták ők, tehát nem úgy indultak ők sem, hogy miénk a világ, és azt csinálunk, amit akarunk, hanem nekik is szépen végig kellett járni ezt a ranglétrát. Ugye ez két egyetemista, és aztán egy-két nappal később csatlakozott, az egyik a harmadik haverjuk alapította, az egyetemen ismerkedtek meg, és amikor vége lett, akkor mindenki valami nagyon unalmas, ilyen irodai, programozói munkahelyre került, és tulajdonképpen így egymást győzték meg arról, hogy fiatalok vagyunk, inkább vállaljuk be, hogy szegények leszünk, de ne kelljen öltönybe bejárkálni, hadd lehessen munkaidőben sörözni, vagy konzolokkal játszani, és ezért alapítottak céget. Az volt az explicit céges taktika, hogy ilyen bérmunkákkal addig húzzák az időt, amíg végre annyi pénzt nem tudnak szerezni, hogy elkészítsék az első saját játékukat. És mivel az amúgy is le fogja tarolni az egész világot, ezért onnantól kezdve aztán az, amit csak akarunk, minden lehetségesé válik. Ez az első ilyen saját játék, a Lost Vikings volt. A DOS korszaknak szerintem az egyik legravaszabb ilyen logikai játék, ahol három ilyen viking karakterrel, mindegyiknek más képességei voltak, kellett labirintusokban kalandozni. Az egyik például pajzsot tudott maga elé emelni, és azzal meg tudta védeni a többit, akik mögötte a saját képességeikkel, mondjuk gépeket használtak, vagy ugráltak, vagy fegyvereket használtak, úgyhogy ez még nem teljesen az a fajta ilyen gyors, pörgős, real-time játék volt, mint amit a Blizzardtól megszoktunk évtizedeken keresztül, de már itt látszott, hogy ilyen egyedi grafikai, ilyen kicsit képregényes grafikai megoldásokkal operálnak, és ez is egy ilyen... Már láttuk ezeket az elemeket, de ilyen jól összekombinálva korábban még nem volt hozzá szerencsénk, és szerintem később is ez az egyik ilyen uralkodó, ilyen játékkészítési taktikája volt a Blizzardnak, hogy igazából a Warcraft sem volt egy forradalmi újítás, mert ugye ez a konkrétan a Dűne, nemhogy a Dűne 2 után jelent meg, ami az első ilyen valós idejű stratégiai játék volt, de egyenesen azért készült el, mert ez a három srác, illetve akkor már pár új alkalmazott is volt, imádták a Dűne 2-t, és az volt a baj, hogy nem tudnak vele multiplayerben egymás ellen játszani. Hogy milyen jó lenne, hogyha azokat a tankokat, meg egységeket nem csak a gép ellen lehetne csatába küldeni, hanem egymással is meg tudnánk mérkőzni, és a Warcraft az így indult, hogy mindenkinek megvolt a maga munkája, de volt egy fejlesztő, akinek kicsit könnyebb volt a terhelése, és akkor neki azt mondták, hogy figyelj, csinálj egy ilyen játékmotort, ami tud egy ilyen stratégiai játékot kezelni. Egy fontos dolog mindenképpen kell bele, ez a multiplayer, amiről ugye szó van, de ezen kívül az, hogy itt orkok lesznek, meg emberek, vagy pontosan hogy fog menni az egységgyártás, vagy milyen nyersanyagok lesznek, ezt évekig senki nem tudta, ez később alakult ki ilyen üvöltözéses irodai, mondjuk úgy megbeszélések során, hogy kiabáltak, és aki hangosabb volt, vagy továbbírta, az ő ötletét rakták bele.
Annyira nagy siker volt, hogy igazából 95-ig kellett csak várni az, hogy megjelent a Warcraft 2, És hogyha már franchise teremtő játékokról beszélünk, és arról, hogy egy ilyen romantikus gondolat volt, hogy mi megírjuk majd azt a játékot, amivel nem kell többet gondolkodni, akkor azt mondhatom, hogy a 90-es években ezt megalapozták, hiszen ahogy mondtam, 94 Warcraft, 95 Warcraft 2, 96 Diablo, 98 Starcraft. Azoknak, akik nem annyira otthonosan mozognak a játékok világába, azt kell mondjam, hogy mindegyik játék, amit itt most felsoroltam, tulajdonképpen egy típusú korszakot nyitott meg, egy generációt nevelt fel, vagy akár többet is, és pont, ahogy mondtad is, hogy még a mai napig ezek aktívak, és a sokadik rész jön ki, amit egy óriási hype követ. Na, de ne ugorjunk ekkorát, 90-es évek, a StarCraft-i bezárólag. Hogy nézett ki ez a romantikus sztori?
Hát említetted a Diablót, ami igazából egy teljesen másik stúdiónak a játéka volt, ez is egy ilyen érdekes egybeesés, ugye mondtad, hogy azonnal elkezdték a Warcraft 2-n a munkát, ezt egy év alatt, 15 hónap alatt összedobták, viszont ahhoz annyi embert kellett keresni, hogy a korábban már elfogadott ilyen bérmunkákat, ilyen verekedős játékokat csináltak DC karakterek, tehát DC képregény karakterek főszereplésével, amit ugye abszolút nem a Blizzarddal társítunk ezeket a ilyen verekedős játékokat, főleg nem, ezek ugye konzolra készültek, és annyira túlterhelt őket a Warcraft 2-nek a nehéz munkálata, meg az, hogy ilyen gyorsan kell összedobni, hogy az általuk bevállalt munkát, azt szerintem így utólag kimondhatjuk, hogy valamennyire illegálisan továbbadták bérmunkának egy másik stúdiónak. Ez a másik stúdió a Condor névre hallgatott, tőlük egy-két órányira éltek, ugyanúgy Kaliforniában dolgoztak, és itt alakult ki az a munkakapcsolat, ami később elvezetett oda, hogy a kondoros srácok megmutatták egy ilyen körökre osztott szerepjáték terveit a Blizzardnak, akiknek nagyon tetszett a dolog, és ez hát a végkifejlete a Diablo megjelenése lett, ami ugye nem egy körökre osztott játék, az is egy ilyen szép sztori, hogy alakult át, de olyan szoros lett a kapcsolat a két cég között, hogy a Blizzard tulajdonképpen felvásárolta a Condort, és így jött létre a Blizzard North cég, ugye a Diablo sorozat az ő nevükhöz fűződik, és így tudták azt megcsinálni, hogy abban az időszakban szinte minden évben volt egy hatalmas sikerjátékuk, és a Warcraft 2 is hatalmas siker lett, de a Diablo volt az, ami tényleg ilyen globálisan a PC-s játékok egyik legnagyobb cégévé, legismertebb logójává tette a Blizzardnak ezt a kék logóját. Ott kezdődött el az, hogy nagyszerű renderelt videókat készítenek, ugye a Diablo-ban minden fejezet végén van egy ilyen nagy, nagyon látványos, nagyon komor démonokkal, meg mindenféle ilyen lényekkel teli videó. Tehát a Diablo volt az, ami szerintem így utólag mondhatjuk, hogy ami még egy szinttel tényleg az ilyen szupercsapatok közé emelt, amire a PC-s világnak szerintem akkor szüksége is volt, ugye akkor az id egy kicsit lelassult, az id szoftver, akiket ugye a Doomról meg a Quake-ről ismerünk, és ez az az időszak volt, amikor a PlayStation mindent letarolt nagyon sok régióban, és a konzolok iszonyatos sikere mellett a PC-s világnak is szüksége volt ezek a bizonyítékokra, hogy PC-n is, egérrel is igenis lehet játszani, és nem fog átmenni az egész játékvilág konzolokra, mert ez... Nyilván ez rengetegszer fölmerült egy csomó elemzőben, meg filozófusban, meg ilyen piaci szakértőkben, de akkor ez egy, talán mondhatjuk, hogy ez egy viszonylag realisztikus veszély volt, hogy a PlayStation és az azt követő különféle CD-re épülő poligonokat használó konzolok átveszik a szerepet a játékosok világában, és szerintem a Blizzard egy nagyon fontos komponens volt abban, a 90-es évek második felében, hogy ez végül nem következett be, és ugye ez máig is tart, ez a viszonylag kiegyensúlyozott állapot. A következő nagy sikerük meg a 98-as StarCraft volt. Ugye ez is elképesztő, hogy gyakorlatilag 4 év alatt 3 ilyen mérföldkőnek megfelelő stratégiai játékot adtak ki. A StarCraft pedig úgy jött létre, hogy már az eredeti Warcraft úgy lett megálmodva, bár ezt aztán később nem hangsúlyozták, mert rájöttek ők maguk is, hogy nem biztos, hogy olyan jó ötlet, hogy a Warcraft az egy olyan sorozat lesz, aminek minden egyes új része egy másik háborút dolgoz föl. Az első a fantasy háborúk időszaka lett, azért, mert a grafikusok nagyon sokat szerepjátékoztak, akkor is mindegyikük orkokat akart rajzolni. Tehát ennyi múlott, hogy az első Warcraft játék az éppen az orkok és emberek háborúját dolgozta fel, és ennyi múlott, hogy a World of Warcraft létrejöhetett 10 évvel később. Tehát ezek a véletlenek, amik így irányítják a játékvilágot is. És az volt a terv, hogy a második részt majd teszem, azt egy robotos cifiben játszódik, vagy egy vietnámi háborús környezetben, vagy első világháborús lesz. Ezt még nem tudták pontosan, de föl volt az az 5-6 ilyen ötlet sorol, vagy mi lehet a második rész. És amikor a StarCraftot először bemutatták, akkor megkapták azt a kritikát, hogy de hát ez ugyanaz a játék, csak az űrben vannak az orkok, és már nem zöldek, hanem lilák. És ez egy nagyon negatív reakció volt, mind a sajtó, mind a játékosok részéről, és ott volt a Blizzardnak az egyik ilyen, hát szerintem ilyen PR szempontból az első mélypontjuk volt, hogy bemutattak egy játékot egy kiállításon, azt hiszem az egyik LCTS volt 97-ben, és úgy mentek oda, hogy mi vagyunk a Blizzard, eddig minden játékunk hatalmas siker lett, tavaly adtuk ki ugye a Diablót, mi vagyunk a játékvilág egyik legnagyobb sikercége, itt van az új játékunk, és a legjobb reakció, amit kaptak, az egy ilyen óvatos finnyogás volt, hogy hát oké, de ennél már láttunk jóval szebb stratégiai játékot, hiszen a Warcraft akkora siker lett, hogy behozta ezt a műfajt az abszolút mainstreambe, mindenki ilyen játékokat csinált, és voltak már sokkal látványosabb játékok, voltak olyan játékok, amelyek sokkal több egység volt, voltak olyan játékok, amik sokkal több embert engedett multiplayerben, tehát ilyen technikai szempontból nagyon sokan már akkor fölülmúlták ezeket. A Blizzard az sosem feltétlenül a technikai nagysággal tudott kiemelkedni, nem úgy, mint az id szoftver, akiket említettünk, a Doom is, a Quake is, meg a folytatásaik is, azért általában mindig úgy kezdődtek, hogy van egy új technikai szint, és ezt megtöltjük tartalommal. A Blizzardnál ez inkább fordítva történt, hogy csinálunk valami élvezetes tartalmat, és aztán azt megpróbáljuk úgy tálalni, hogy jól nézzen ki, de azért fusson minél több gépen. És ahogy mondtam, itt ez nem jött be, megkapták az első pofonjukat, ami azt jelentette, hogy le kellett állítani néhány be nem jelentett fejlesztést, mindenkit átraktak a StarCraftra, de annyira mindenkit átraktak a StarCraft fejlesztésére, hogy a Diablo 2 fejlesztése is leállt néhány hónapra, mert akik eddig oda pajzsokat, meg dárdákat, meg nem tudom milyen fantazi lényeket rajzoltak, nekik is át kellett menni a grafikusoknak és a programozóknak, és mindenkinek StarCraftot kellett készítenie, és ez ott belül megélve valószínűleg egy nagyon rossz időszak lehetett. Mi játékosként kívülről ezt úgy éltük meg, hogy megjelent a StarCraft, és elképesztően jó játék. Érdekes, hogy úgy én visszaolvastam tegnap a magyar magazin kritikákat, és ott nem volt egyértelmű az öröm, ott még mindig sokan írták, hogy hát ez igazából a Warcraft-tól nem nagyon különbözik, pedig azért különbözött, és elsősorban abban, hogy a Warcraft játékokban a fajok, főleg ugye ez az első két részről beszélünk egyelőre, nagyon hasonlítottak egymásra, minden egységnek meg volt a párja, lehet, hogy az egyik ijász volt, a másik meg dárdákat dobál, de működésben, játékmechanikában ez nagyjából ugyanannak felelt meg. Néhány varázslat volt kicsit különböző, de igazából ugyanazok az épületek, egységek, energiák feszültek egymásnak, és a StarCraft volt talán az első olyan nagyobb ilyen stratégia játék, amit teljesen szakított ezzel a szimmetrikus felállással, és ott minden egyes faj, mind a három faj teljesen más jellegű építkezés, teljesen másra koncentráló hadviselést választott. Szerintem nem kell belemenni a részletekbe, de ugye ott is volt egy ilyen emberi faj, akik építették a vasból, a fémből a különböző tankokat, meg vadászgépeket, és velük szemben pedig volt egy ilyen mindent ellepő, ez a nem az számít, hogy erősek legyenek az egységek, hanem hogy több tucatnyi legyen belőlük, egy ilyen hatalmas minden felfaló, ilyen hüllő rovarsereg, ezek voltak az ergek, és a harmadik faj pedig megint ezeknek az ellentét egy super high-tech, ilyen újratermelődő pajzsokkal operáló, ilyen idegen gondolkodású, idegen kinézetű népcsoport volt a protosszok, és igazából az egész játék azért lett siker, és azért, ugye ez meg a multiplayer versengések időszakát hozta el, majd kijavítasz, ha nem így van, de valamennyire az e-sportnak az első nagy siker hulláma is ehhez köthető. Az első tévés közvetítések, az első, főleg ugye Koreából jöttek a hírek, hogy úristen, profi csapatok vannak, és úristen, arénában, focipályákon játszanak, és nézik az emberek, és akkor még szerintem sokan itthon nem is tudták, hogy mi ez az e-sport, csak azt látták, hogy a StarCraft-tal néhányan már pénzt is tudnak keresni, és ez karrierként működik. És ez azt szerintem annak volt köszönhető elsősorban, hogy három teljesen eltérően irányítható, teljesen eltérően működő faj tudtak létrehozni, és valahogy mégis ki volt egyensúlyozva a dolog. És ez egy ilyen látványosabbá tette egyszerűen a dolgokat, hogy nem minden egyes meccsen a 10. percben nem mindig ugyanazok történtek, mert már a három faj közti különbségek ezt megkavarták.
Nagyjából egyébként érdekes, hogy Kórea felé terelted a szót, mert valóban a sikerhez itt hozzátartozott egy tőlük teljesen független tényező, ez pedig az, hogy korábban volt ugye egy embargó, és nem igazán hozhattak be konzolt, mert ugye ott azért fenn voltak még ezek a helyzetek, és hogy bekeretezzük a hallgatók is ezt a keretet, hogy lássák, hogy mi mozgott akkor, azért internet még annyira nem volt jelen mindenhol, hát főleg Európában a nagy pingek, tehát az, hogy most itt nem tudom, Svédországgal játszunk, az kb. Még a lehetetlen rész volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy dobozos szoftverekről beszélünk, tehát még a hagyományos semmilyen digitális terjesztés, hanem tényleg egy szoftvernek nagyon nagy mennyiségbe kellett fizikailag eljutni a játékosok, azok felinstalálták, és hát azok úgy voltak általában megírva, hogy nincsen még 8-10 lehetőség patchelgetni, hanem azt tényleg úgy kellett kiadni, amikor olyan arany lemezre került, ez ugye a végső nyomat, hogy az, amikor a játékos elkezdve játszani, akkor az olyan, amilyen, és akkor az olyan is marad jó pár évig. És itt ez az érdekesség, ami korábban kialakult, ezek a létező PC bengek, ahol tulajdonképpen a korai internet kávézónak foghatjuk föl, voltak a közösségi szórakozás helyei Koreában, és ide kerestek egy játékot, ami értelemszerűen nekik is profitot termel. Tehát kevés játékidő, sokan odaférnek, egyre többen értik, van benne kompetitív jelleg, akár lehet párosan is játszani, látványos, tehát jól mutatja a gépeket is, hogy milyen jól felszerelt a kafé, és ez lett a StarCraft. És elkezdték, ez a nemzet nagyon felkarolta a StarCraftot, és emlékszem, hogy ugye az egyik most is nagyon meghatározó koreai brand felvállalta a World Cyber Games nevű rendezvényt, ami ugye az játékok olimpiájaként üzemelt nagyon sokáig, és az egyik alap pillére volt a StarCraft, ami ebben az országban brutálisan népszerű lett, és olyan sztárok nőttek ki belőle, ami a mi mértékeinkkel nézve kb. Az olimpiai bajnokok, vagy egy nem tudom, egy sztárautóversenyző, sztárfocista népszerűségével vetekedtek ott az országba, az ő arcukkal adtak el termékeket, és ez a mai napig egyébként érdekes, hogy ezek a mai napig létező sztárok, sőt, van, aki átment, mivel ezt a logikát megtanulták és kiképezték magukat, átmentek pókerjátékosnak, és most pókerjátékosként is egyébként tarolnak. Szóval ez a Blizzardnak a malmára hajtotta a vizet, hogy egy nemzet tulajdonképpen egy bizonyos szituáció miatt annyira felkapt ezt a játékot, hogy megvolt a játékos bázis. Na de hát azért itt voltak, ahogy mondtad is, voltak, hogy is mondjam, kicsit bukkanók is ebben az egészben. Hát ugye végül is itt megint csak 2 évet kellett várni, átmegyünk a 2000-es évekre, és kijött a Diablo 2 2000-ben, majd a Warcraft 3, ami már azért nem tekinthetően óriási sikernek 2002-ben, és 2004 volt az az év, ami igazából picit sorsfordító, ekkor adták ki a World of Warcraftot, ami már tényleg online lábakon állt.
Igen, nem tudom, hogy mennyi szerepe volt ebben a World of Warcraft ötletben annak, hogy a Diablo és aztán később a StarCraft már online is népszerű lett. Ugye a Diablóval lett a Battle.net nevű ilyen ingyenes platformjuk elterjedt név, még ma is így hívják azt a programot, amivel el lehet indítani a játékaikat, és az, hogy ingyen kínáltak egy platformot arra, hogy online játékok menjenek, az ma már teljesen természetes, és még akár sokan fel is húzhatják a szemöldöküket, hogy persze, hogy ingyenesen lehet játszani minden játékkal, de a 90-es évek végén ez még nem így volt ott. Azért, hogy te külön szervereket kapjál, hogy legyen egy szerverkereső, valamilyen primitív matchmaking, ilyen játékosokat összepárosító rendszer, hogy lehessen csetelni. Ezeket általában fizetős, ilyen havidíjas szolgáltatásokkal működtették, és szerintem a Battle.net bevezetése az megint egy olyan dolog, ami jellegzetesen Blizzardos dolog. Ők úgy gondolkodtak, hogy előbb-utóbb valaki fog ingyenesen gyújtani egy ilyen szolgáltatást, akkor mi ne lennénk mi azok, akik ezt először ingyenesen nyújtják. És ez vezetett el, hogy behozták ezzel, hogy még Magyarországról is lehetett egyszerűen mindenféle online beállítás, tudás, weboldalak böngészése nélkül online játékot ismeretlenekkel vagy akár barátokkal játszani. Ez szerintem egy szintén olyan lépés volt, ami megváltoztatta hát nem is csak a PC-s játékokat, hanem a teljes videójátékos rendszernek a felépítését és működését, és itt látták meg szerintem ők nyilván nem a World of Warcraft volt az első online szerepjáték, de az mindenképpen az elsők között látták meg, hogy ez lehet a következő ilyen nagy meghódítható terület a videójátékoknak, hogy valaki csinálna egy olyan játékot, ami addiktív, és milliók tudnak, ha nem is konkrétan egyszerre játszani, de mégiscsak azért valahogy egy ilyen hatalmas online arénában együttműködni. klánokat csinálni, összedolgozni, és hát aztán ez lett a World of Warcraft, ami meg aztán a következő Blizzard játék volt, ami felforgatta a világot.
És ezzel a gondolattal egy picit elhalkolunk, de maradjatok velünk, hamarosan érkezünk vissza.